Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Továbbra is feszült a helyzet Koszovóban. A hétvégén a NATO parancsnoksága alatt működő békefenntartó elő, a KFOR elutasította Belgrád kérését, hogy szerb rendfenntartó erőket vezényeljen Koszovóba. Koszovóban 2022 második felében mérgesedett el a helyzet, miután a helyi hatóságok életbe léptettek egy törvényt, amely rendszámtábla cserére kötelezte a koszovói szerbeket. Azóta egy letartóztatás és lövöldözés is nehezítette Koszovó és Szerbia viszonyát. Újabb fegyveres konfliktus pattanhat ki Európában. Újraindul a koszovói háború. Erről beszélgetünk Szigeti Ambrus Nikolettával, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Rendszámügy, ugye egy koszovói szerb rendőr letartóztatása, majd egy koszovói albán katona a napokban rálőtt két szerb fiatalra. Mi áll ezeknek az ügyeknek a hátterében? Mi valójában a feszültség oka Belgrád és Pristina között? Továbbra is Koszovó függetlenedése, illetve az etnikai feszültségek vannak itt a háttérben?
Így van. Tehát ennek a konfliktusnak az alapját elsősorban az adja, hogy 2008-ban kikiáltotta ugye függetlenségét Koszovó, viszont ezt Szerbia azóta sem ismerte el, és egy déli tartományként kezeli, tehát nem mint egy független szomszédos államként. Ennek a háttere visszavezethető egészen Jugoszlávia történelmi múltjáig, illetve Koszovónak a függetlenedési harcáig is. Jugoszláviában a kisebbségi helyzetből adódó konfliktusokban keresendő azoknak a kérdéseknek a múltja, amelyek ma is Koszovóban előtérbe kerülnek.
Koszovóban ugye albánok vannak, ha minden igaz, ők vannak többségben, és szerbek is élnek Koszovóban. Mi az arányuk pontosan?
Így van, tehát az 1,8-1,9 millió a koszovói teljes lakosság, és ebből nagyjából 5%-ot tesznek ki a szerbek, ők vannak kisebbségben, egyébként az albánok vannak a többségiben.
És végül az albán többség nyomására kiáltották ki 2008-ban a függetlenséget.
Igen, a 2008-as függetlenségnek azért elég komoly előzményei voltak, tehát ahhoz, hogy ezt megértsük, egy picit érdemes áttekinteni azt, hogy Koszovónak tulajdonképpen miért ennyire fontos az, hogy független országgá váljon, és független legyen a szerb felügyelet alól. Elsőként ugye fontos figyelembe venni azt, hogy az Oszmán Birodalom alatt még a 19. században Koszovónak viszonylag egy önálló szerveződése volt, egészen 1912-ig, amikor Szerbia részévé vált. A 20-as, 30-as években a koszovói területekre a szerbek szerb lakosokat próbáltak meg betelepíteni, tehát az akkori Szerbia megpróbált egy lakosságcserét elvégezni. Ennek azonban az albán lakosság akkor ellenállt, és ez a lakosság betelepítés ez nem sikerült. A második világháborúban, miután Jugoszlávia kapitulált a háborúból, Koszovó szintén három fennhatóság alá került. Az északi részen egy német ellenőrzés volt, a keleti oldalon Bulgária végzett egy ellenőrzést, a fennmaradó területek felett pedig Olaszország egészen addig, amíg ki nem léptek az olaszok a háborúból. Utána ez az olasz fennhatósági terület is a németekhez került, így a német és bolgár fennhatóság volt az, ami ezen a területen ellenőrzéseket végzett. Ez egészen 1945-ig így maradt, amikor ugye elfogadták a jugoszláv alkotmányt, és ebben hat köztársaságot és két autonómiával rendelkező területet határoztak meg. Ez a két autonóm terület volt az egyik a Vajdaság, ami számunkra is ugye kiemelten fontos az ott élő magyarság miatt, illetve a másik koszovói Metohija, tehát Koszovó és Metohija területek. Viszont attól függetlenül, hogy 1945-ben az alkotmány kimondta ennek a területnek az autonómiáját, 1963-ig nem történt tulajdonképpen semmi, és az autonóm státuszt Koszovó csak 1963-ban tudta megkapni. Az 50-es, 60-as évek egy viszonylagos nyugalomban teltek a jugoszláv területeken, illetve Koszovóban is. Ez egyébként visszatekinthető abban, hogy az albán lakosság is egy kicsivel kiegyensúlyozottabban tudott élni, albán iskolákat, főiskolákat alapítottak, lehetőség volt az albán nyelv használatára a társadalomban, a folyóiratokat, napilapokat írhattak, tehát egyszerűen volt lehetőség arra, hogy a kisebbségi jogokat úgymond gyakorolhassák. És ennek köszönhetően egy gyors növekedésnek indult az albán lakosságszám. Míg 1961-ben az albán-szerb lakosság arány 67-24%-os arányú volt, addig 1991-re ez 85-10%-os arányra fordult, tehát 85%-ban albánok és 10%-ban szerbek lakta volt ez a térség. 1966 utánig azonban a rendvédelmi szervekben és a közigazgatási apparátusokban is a szerbek voltak felülprezentálva. Ez magyarázható azzal, hogy függetlenül attól, hogy autonóm státuszt kapott ez a terület, a szerbek nem bíztak a koszovóiakban, és nem bíztak abban, hogy itt nem tör majd ki egy nacionalista mozgalom, és ezért a szerb irányítás azért még megmaradt.
És ez a rendszerváltás után csak fokozódott, tehát Jugoszlávia szétesése után csak fokozódott a szerb ellenőrzés.
Így van. Tehát egészen 1989-ig voltak különböző megmozdulások, amelyek a függetlenségét próbálták elérni Koszovónak, illetve 1974-ben az alkotmánybővítéssel sikerült Koszovónak további jogokat biztosítani, például saját zászló használatára vonatkozóan. Ugyanakkor nem kapta meg azt a jogot, amit a többi köztársasági államalkotó tagország, tehát nem volt jogosultsága arra, hogy elszakadjon, vagy függetlenné váljon. Ezt a jogot megtartották a szerbek, illetve egyre nagyobb strukturális problémák is jelentkeztek Koszovóban, ugye a gazdaságra vonatkozóan, amelyet Szerbia már nem tudott magában önállóan megoldani, és ezért Horvátországot és Szlovéniát vonta be ennek a kérdésnek a megoldásába. Viszont ez a két ország a 80-as években már elkezdett az európai zállódás felé fordulni, és számukra egy hatalmas teher volt az, hogy Koszovónak a gazdasági problémáit próbálták kiigazítani. Ezért az 1980-as évekre ez egy gazdaság és politikai probléma is lett, hogy mi lesz Koszovónak a sorsa. Majd, amikor a 80-as években egyre több megmozdulás volt a függetlenedés iránt, azután, hogy függetlenni kiáltsák ki az országot, hogy elszakadhasson Jugoszláviától, a szerb fennhatóság alól, fokozta ezeket a megmozdulásokat, hogy 89-ben Szlobodan Milosevic lett ugye a jugoszláv államfő, aki lebontatta ennek a tartománynak a korábbi teljes autonómiáját, és teljes mértékben szerb vezetés alá helyezte az egész közigazgatási egységet. Erre a lépésre pedig az albánok úgy válaszoltak, hogy létrehozták a saját iskolarendszerüket, a saját közigazgatási rendszerüket, és ezzel egy kettős igazgatási rendszer alakult ki, egy kettős társadalmi rendszer Koszovóban.
És mindez nyilván feszültségeket szült a társadalomban, ami egészen addig vezetett, hogy 98-ban kitört a koszovói háború.
Így van, tehát míg Európa nagy része úgymond azzal volt elfoglalva, hogy a rendszerváltás okozta sokból a különböző országokban megnyilvánuló függetlenedési vágytól és függetlenedési helyzetektől próbáltak egy stabilabb helyzetet kiigazítani, és miközben ugye Szerbiában dúlt a boszniai háború és a horvátokkal is a különböző mozgalmak, addig Koszovóban egy kettős uralom volt, ami egyrészt a gazdaság összeomlásához vezetett, másrészt pedig elkezdtek fegyverkezni, és létrejött ugye a koszovói felszabadítási hadsereg, ami tulajdonképpen egy válasz volt a 95-ös Daytoni szerződésre, amelyben azt remélték a koszovóiak, hogy őket is meg fogják majd említeni, és a koszovói területre vonatkozóan is fognak majd bármilyen olyan döntést hozni, amely számukra előnyös, és az albánok jogait is figyelembe fogják venni.
Ez nem egy hivatalos hadsereg volt, igaz? Ez egy gerilla szervezet volt, mondhatjuk?
Így van, ez egy gerilla szervezet volt tulajdonképpen, egy kis létszámú, és többségében a szerb rendőrök ellen hajtottak végre különböző cselekményeket, komolyabb harcokra egészen 97-ig nem is került sor. Ez egyébként annak köszönhető, mert ennek az UCK-nak nem volt megfelelő felszerelése, tehát nem voltak olyan fegyvereik, amivel komolyabb megmozdulásokat tehettek volna. Egészen addig, amíg 97-ben Albániában egy közigazgatási válság volt, ugye az albán piramis játék válság ekkor történt. Összeomlott Albánia közigazgatása, és kitört a polgárháború, emiatt pedig egy jelentős mennyiségű könnyű fegyverzetet tudtak Koszovóba eljutatni, elcsempészni az UCK-hoz. És így már az UCK fel volt fegyverezve ahhoz, hogy megfelelő módon tudja a szerbeket
támadni.
És 98-ban meg is kezdődtek ezek a nagyszabású gerillatámadások a szerb rendőrök és katonai egységek ellen, és ezeknek is a célja az volt, hogy Koszovót függetlenítsék.
Aztán a NATO is beavatkozott, talán sokan emlékeznek a hallgatók közül is a bombázásra, a légitámadásokra, és aztán végül is 2008-ban eljutottunk odáig, hogy Koszovó egyoldalúan kikiáltotta a függetlenségét. Szerbia már említette, hogy nem ismeri el Koszovót mind a mai napig önálló államként, de a világ szemében önálló államnak minősül?
Miután 2008-ban kikiáltották, illetve Koszovó kikiáltotta egyoldalúan a függetlenségét, és ezt 114 állam ismerte el, ezért Szerbia és az olyan államok, amelyek úgymond Szerbiával szimpatizánsabbak, például Oroszország is, elutasították ezt a függetlenséget, illetve több olyan ország is van, amelyik nem ítéli el ugyan Koszovónak a függetlenségét, viszont nem is támogatja azt, tehát úgymond egy tartózkodó jellegű a vélemény nyilvánítása ezzel kapcsolatban.
Magyarország elismeri a függetlenségét Koszovónak, igaz?
Így van, Magyarország az elsők között volt, aki 2008-ban elismerte a függetlenségét, illetve nem sokkal ezután a magyar külképviseletet is nyitottunk Pristinában, tehát ez is alátámasztja azt, hogy Magyarország elfogadja és elismeri Koszovónak ezt a berendezkedését.
2008 után is feszült maradt a helyzet Koszovó és Szerbia között, mert a tavalyi rendszámügyig olyan nagyon konfliktusokról nem jött hír.
Konkrét esetek olyanok, amelyek nagyobb mértékűek voltak, nem igazán voltak tapasztalhatóak, viszont ettől függetlenül folyamatosan fennmaradt ez az állandó erőteljes ellentét a két ország között, és ez leginkább arra vezethető vissza, amit még ugye az elején is említettünk, hogy Szerbia továbbra sem fogadja el Koszovónak a függetlenségét, és egy olyan déli tartományként kezeli, amelyben tulajdonképpen még ő saját maga kívánja a közigazgatást és a további hivatalokat megszervezni.
Ja, nézzük meg ezt a rendszámügyet, ami gyakorlatilag a mostani konfliktusok sorát elindította. Ugye ennek az a lényege, hogy életbe lépett egy rendelet, amiben Koszovó elrendelte, hogy megkezdik azoknak a szerbiai rendszámtábláknak a betiltását Koszovóban, amelyeket még 1999 előtt adtak ki. Ez jogos lépésnek tűnik nekem, hiszen Koszovó elvárhatja, hogy a saját területén csak saját maga adjon ki rendszámtáblákat, tehát hogy szerb rendszámtáblák ne legyenek érvényben. De hát Belgrád erre egy katonai mozgósítást rendelt el.
Belgrád úgy hivatkozik ezekre a konfliktusokra minden esetben, hogy az ott élő 5%-nyi szerb kisebbséget próbálja védeni, tehát amikor a 90-es éveknek a végén voltak a különböző pacifikálások, illetve próbálták ugye rendezni ezt a viszonyt. Nagyon sok esetben a koszovói szerbek voltak azok, akik elszenvedték a különböző bosszúkat az albánok részéről, és ebből adódóan a Szerbia mai napig is úgy gondolja, hogy az ő elsődleges feladata az, hogy az ország területén élő szerb lakosságnak a védelmét megszervezze. A rendszámtábla konfliktus miatt kiéleződött helyzetben is a szerbek elsődlegesen azt fogalmazták meg céljukként, hogy a szerb lakosságot megvédjék Koszovó területén, és azért kezdték el a mozgósítást is Belgrádban, mivel attól tartottak, hogy a koszovói albánok különböző atrocitásokat fognak érvényesíteni az itt élő szerbekkel szemben, akik nem tudják ezt a rendeletet, vagy nem akarják betartani.
Ez a Geotrendek.
Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem továbbra is Szigeti Ambrus Nikoletta, az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány elemzője, akivel egy újabb koszovói háború esélyeiről beszélgetek. Végül is aztán ezt a rendszámtábla ügyet sikerült úgy nagyjából elsimítani Belgrád és Koszovó között, ugye?
Így van. Az Európai Uniónak a közvetítésével sikerült megoldani, hogy a felek között egy viszonylagos párbeszéd kialakulhasson. Ennek eredményeként a Szerbiával sikerült megállapodni arról, hogy felhagy a koszovói települések nevével ellátott rendszámok kiállításával, tehát a továbbiakban nem fog olyan rendszámokat kiállítani, amely koszovói településekre vonatkoznak. Koszovót pedig arra kérték, hogy a koszovói szerbek rendszámtábla cseréjére vonatkozó intézkedéseket és a pénzbüntetések kirovását azt vagy hosszabbítsa meg, vagy törölje el. A szerb fél vállalta továbbá azt is, hogy nem állít ki olyan új rendszámtáblákat, ami a megállapodás értelmében joga van a régiek megújítására, és ez a rendszámtábla a csere egyébként egy 10 000-nyi koszovói szerbet érintene nagyjából.
Aztán a konfliktus mégsem oldódott meg, mert decemberben a koszovói rendőrség letartóztatott egy egykori koszovói szerb rendőrt, aki állításuk szerint terrortámadást tervezett a helyi választási bizottság épületei ellen. A helyi szerbek erre barikádállítással és a Koszovó és Szerbia közötti határátkelők lezárásával tiltakozott. Úgy tűnt ezután megint, hogy az új évre nyugvópontra kerül ez a konfliktus, de aztán Koszovó déli részén egy helyi albán férfi, egy szolgálaton kívüli katona, rálőtt két szerb fiatalra, egy harmadikat pedig megvertek, úgyhogy a feszültség újra fellángolt. Lehet esély egy újabb fegyveres konfliktusra, tehát eszkalálódhat ez a feszültség?
A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy Koszovóban nagyon élesek az ellentétek még mindig, tehát nem sikerült elsimítani azokat a nemzetiségi kérdéseket, amelyek korábban is fennálltak, illetve Szerbiának egy reakciója azt mutatja, hogy ha nem a jelenlegi helyzet lenne, tehát nem tartozna ilyen szorosan a nyugati integráció irányába, és nem lennének ilyen előre haladott tárgyalásai az Európai Unióval például, vagy akár nem lenne egy ukrán-orosz válság a térségben, akkor elképzelhető lehet az, hogy kirobbanna valamiféle polgárháború, ami lehet, hogy rövid idő alatt lecsengene, viszont az is lehet, hogy egy újabb válságba szorítaná a balkáni térséget. Mindenképpen figyelemre méltó az, hogy a szerb vezetés, hogy a Belgrád higgadtan reagált ezekre a helyzetekre a legtöbb esetben, tehát függetlenül attól, hogy a rendszámtáblás botrány idején ugye egy mozgósítást rendeltek el, egy viszonylagos higgadság volt jellemző a szerb vezetésre, és ez köszönhető egyébként annak is, hogy az Európai Unió kiállt Koszovó mellett, és kiállt amellett, hogy Koszovó független, és arra biztatta a belgrádi vezetést is az Unió, hogy mielőbb igyekezzenek megegyezni, és egy olyan stabil viszonyt létrehozni a két ország között, ami nem veszélyezteti az egész térségnek a jövőjét.
Ugye Szerbia 2012 óta az Unió tagjelöltje, és a csatlakozási tárgyalások megkezdésének feltétele a koszovói rendezés volt, tehát a koszovói konfliktus valamiféle lezárása. Akkor Belgrádnak fontosabb az uniós csatlakozás, mint Koszovó helyzete, vagy a koszovói szerb kisebbség?
Ezt így teljes mértékben ki nem jelenthetjük, hiszen számára az ott élő kisebbség az ugyanúgy fontos lehet. Nem tudjuk, hogy pontosan Belgrád számára melyik jelent nagyobb lehetőséget. Az biztos, hogy az Európai Unióban való tárgyalások nagy mértékben változtattak az ország gazdaságán, a politikai irányultságán, a nyitottságán, illetve mindazokon a feltételeken, amelyek fontosak ahhoz, hogy az Európai Unió tagja lehessen. Úgyhogy elmondhatjuk azt, hogy nagyon sokban megváltozott az elmúlt években Belgrádnak a hozzáállása a politikához. Mindazonáltal, amíg ez a koszovói helyzet nem kerül rendezésre, addig nem gondolom, hogy bármilyen módon ez az integráció sikeres lehet, és képesek megfelelően továbbvinni ezt az egész ügyet. Tehát mindenképpen fontos lenne egy olyan párbeszéd Pristina és Belgrád között, amely a későbbiekre vonatkozóan is egy kiegyensúlyozott légkör teremt a két ország között és a két vezetés között, és ehhez akár az is szükséges, hogy Szerbia elismerje végre Koszovónak a függetlenségét.
Hát ez jelen pillanatban még nincs meg, és ahogy ön is említette, Szerbia Oroszország egyik szövetségese, és Moszkva kijelentette már decemberben, hogy továbbra is segíteni fogják Szerbiát abban, hogy megvédjék nemzeti érdekeiket Koszovóban. Hogyha kitörne egy fegyveres konfliktus Szerbia és Koszovó között, akkor Moszkva egyértelműen Belgrád mellé állna, lenne ereje katonai támogatást is adni? Tehát mi lenne itt Oroszország szerepe egy katonai konfliktus esetén?
Ez nagyon jó kérdés, mert ugye Oroszországnak most tulajdonképpen a legnagyobb falat az Ukrajna és az ukrajnai háború, valamint az, hogy itt megfelelően helytálljon és bebizonyíthassa azt a nyugatnak, hogy képes ezt a háborút megfelelő módon véghez vinni és megnyerni is akár. Ezért kérdéses az, hogyha ez a háború vagy ez a konfliktus eszkalálódna a Balkánon, akkor pontosan Oroszország ki mellé állna. Azt tudjuk, hogy az Európai Unió Koszovó mellett áll, tehát mindenképpen a koszovói érdekeket támogatja, viszont az, hogy az oroszok részéről milyen magatartást mutatnának, hogyha Szerbia élesebben viszonyulná ehhez a konfliktushoz, az azért kérdéses marad.
Ugye a NATO is ott van Koszovóban, a rendfenntartó erője, a KFOR az ott állomásozik az országban, ebben ugye Magyarország is például szerepet vállal. Egy Koszovó elleni támadás az a NATO elleni támadásnak minősülne? Tehát egy ilyesfajta eszkalációra is számítanunk kellene?
Igen, tehát kijelenthetjük azt, hogy ebben az esetben a NATO-t magát is megtámadnák. Másik kérdés az, hogy a NATO erre hogyan reagálna. Hiszen ugye előfordulhat az, hogy inkább egy diplomatikusabb megoldás felé hajlanának, és ezt a támadást nem tudnák be egy ténylegesen közvetlen támadásnak a szervezet ellen, és megpróbálnák inkább ezt elsimítani. Valószínűbb egyébként ez a megoldás, hiszen nem érdeke a NATO-nak sem az, hogy egy újabb háború kirobbanjon a Balkánon. Inkább az az érdekük, hogy ezt a konfliktust megpróbálják lezárni, és a két fél között egy békés, egymás ellentétes élési lehetőséget kialakítani.
Az, hogy most intenzívebbé vált a konfliktus Szerbia és Koszovó között, milyen hatással lesz a régióra?
Előfordulhat, hogy a további országokban is, a szomszédos országokban is a nacionalista eszmék egy kicsit erőteljesebbek lesznek, hogyha egy tényleges háború kezdődik a két ország között. Egyelőre az látható, hogy legnagyobb mértékben a gazdaságot érinteni ez a konfliktus eszkalálódása, hiszen láthattuk Ukrajna esetében is, hogy megtámadásával milyen nagy hiány keletkezett Európában, és milyen komoly gazdasági problémák adódtak az egész térségben. Úgyhogy ebből adódóan itt a gazdasági hatások azok, amik a leginkább érzékelhetőek lehetnek majd.
Tehát már a konfliktusnak is az, hogy most nagyobb a feszültség, mint a korábbiakban volt, negatív hatása lehet a gazdaságra?
Így van, tehát mind a két országban, Szerbiában, illetve Koszovóban is nagyon jelentős mértékben van jelen az FDI, vagyis a külföldi közvetlen tőkebefektetések. Ez azt jelenti, hogy ha ez a konfliktus eszkalálódik, akkor azok a befektetők, akik eddig a térségben voltak, akár dönthetnek a kivonulás mellett is, hiszen számukra nem előnyös az, hogy egy háború sújtott a térségben folytassák a befektetéseiket, ez eléggé veszélyezteti a lehetőségeket. Emellett pedig ugye a külkereskedelemre is élesen hat, hiszen megváltozhat a külkereskedelemnek a szerkezete, nehezítheti a helyzetet a szállítmányozásra vonatkozó akadályok a két ország között, illetve a szélesebb térségben is. És emellett ugye további olyan problémák alakulhatnak, ami a gazdaságra negatívan hat, ami tovább nehezítheti nem csak a Balkán, de egész Európának a helyzetét is.
Elképzelhető, hogy ezek a gazdasági nehézségek hát a józanságra intik majd Pristinát és Belgrádot, és valamiféle rendezés indul el?
Én azt gondolom, hogy bízhatunk abban, hogy a két országnak nem érdeke az, hogy egy olyan erőteljes polgárháborús helyzet alakuljon ki, mint a 90-es éveknek a végén volt, illetve emellett most már itt van az Európai Unió is, amelyik most is bebizonyította, hogy megfelelő közvetítéssel képes elsimítani ezeket a problémákat, és képesek higgadtan tárgyalóasztalhoz ülni a felek. Mindazonáltal folyamatosan ott van ennek a veszélye, és ott lebeg a probléma, ami nincsen még megoldva, tehát szükséges lenne az, hogy egy olyan végleges megoldást sikerüljön a felek között rendezni, amely ezt az egész konfliktust alapjaiban meg tudja változtatni, és le tudja zárni végre.
Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. Adásunk visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.